a csillagokra. Tudod, kimész és feltekintesz, és engedted, hogy egy módon lenyűgözzön téged. Elgondolkodtál már, hogy milyen hatalmas ez az egész, vagy így valahogy átjött? Hatás alá kerültél? Tudod, hogy amikor felnézünk az égboltra, az égre, a csillagokra, akkor a csillagoknak van egy üzenete számunkra? Vagy az égboltnak van egy üzenete? Van valami mondani valója? Hirdetnek valamit? Tudod, hogy a Biblia azt mondja, hogy a csillagok, az ég, az égbolt hirdet valamit, üzen valamit, mond valamit. Nem szavakkal, amikkel mi beszélünk, de mégis nagyon valósan hirdetnek valamit. Oké? Nézzük meg 19. Zsoltán. Nyisd ki ott a Bibliádat, kérlek, 19. Zsoltánál. És a második versnél, 19. Zsoltár második verse azt mondja, hogy az egek beszélik Isten dicsőségét, és keze munkáját hirdeti az égboltozat. Oké? Tehát hogy az egek beszélnek. Erről szól ez az egész fejezet, vagyis a fejezetnek legalábbis az első rész, az első jó néhány verse, hogy az egek beszélnek. Méghozzá beszélnek egy olyan Istenről, aki végtelenül hatalmas. Azt mondja, hogy az egek beszélnek, szólnak. Felnézünk és szólnak. És miről szólnak? Azt mondja, hogy Isten dicsőségéről szólnak. Ami azt jelenti, hogy az ő valóságáról. Azt jelenti, hogy az ő jellemének, természetének a nagyságáról. Arról, aki Isten valójában. És az ő kezeinek a munkáját hirdeti az egész égbolt. Okay. Nézzük meg a 8. Zsoltár, lapozz a 8. Zsoltárhoz, kérlek. 8. Zsoltár. Itt is megtaláljuk ezt a gondolatot. Második vers. Urunk, Istenünk, mi felségesen neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet. Kénytelen, mit mond a hívő, mit mond ez a Zsoltáríró, a hívő, aki Dávid volt, hogy Urunk Istenünk, a te neved az egész földön felséges. Nagy, csodálatos, lenyűgöző. Rólad beszél az óceán, rólad beszélnek a hegyek, rólad beszélnek a mezők, rólad beszél minden. A te szépségedet, sokszínűségedet, teremtő erődet, nagyságodat és jóságodat és szeretetedet hirdetik. Van egy üzenetük számunkra. Róma 1 beszél arról, hogy a természetnek egy nyilvánvaló üzenete van a teremtőjéről. Azt mondja, hogy az egekre helyezted a dicsőségedet. Tehát ha szeretnénk egy kicsit így képben lenni, hogy milyen hatalmas is a mi Istenünk, az egyedüli, igaz és valóságos Isten, akkor egy nagyon jó móda, hogy egy kicsikét bepillanthatunk, az, hogy feltekintünk az égre. Tudod, éjszaka, akkor nincsenek felhők, nem fogja semmi sem el a csillagokat, feltekintünk, és az egekre helyezted a te dicsőségedet. Nem nagyon találkoztam még olyan emberrel, sem filozófussal, sem íróval, sem költővel nem olvastam, aki felnéz az egekre, felnéz a csillagokra, és azt mondja, milyen nagy vagyok én. Így van? Lenyűgöző, milyen nagyszerű vagyok. Hanem általában azt írják, és az az emberi tapasztalat, hogy felnézünk, és azt mondjuk, kicsoda vagyok én. Tényleg, itt a világ, most kicsoda vagyok én. Értjük? Sőt, ez a következő, a 4. vers, ez 8. Zsoltárban. Olvassuk együtt, nézd. Azt mondja, mikor látom az eget, ujjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendeztél, azt mondom. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla. És az ember fia, hogy gondod van rá. Értjük, azt mondjuk, kicsoda vagyok én? Kicsoda az ember? Kik vagyunk mi? Mit keresünk itt? Mit keresek én itt? És Isten, ki vagyok én, hogy te gondot viselsz rólam? Te megemlékezel rólam? Te neked gondod van rám, hogy te vagy, ahogy Dávid énekelt, a csillagoknak az Isten, a mindenségnek az Istene, és a bűnösök barátja. Te vagy az az Isten, aki felfoghatatlanul, dicsőséges és hatalmas és fenséges. És aztán te vagy az az Isten, aki eljöttél, és magadra vállaltad a bűneimet, és utánam jöttél, és kikutattál, kikerestél, és megvásároltál magadnak, hogy örökre veled lehessek. Kicsoda vagyok én? Kicsoda vagyok én? Oké? És a teremtett világ, és az égbolt, és a csillagok beszélnek Istenről. Oké? Úgyhogy megnézzünk egy bejátszást, és egy kicsit még inkább bepillantsunk a világmindenségbe, az univerzumba.
A Föld csupán egy azon 8 bolygó közül, amelyek a nap körül keringenek. A napunk sem mondható különlegesnek, hiszen körülbelül 200 milliárd hozzá hasonló csillag található a galaxisunkban. A Tejútrendszerben. Galaxisunk olyan hatalmas, hogy a nagysága felfoghatatlan számomra. Ugyanakkor még a Tejútrendszer is csak egy csepp a kozmikus óceánban. Egy a 100 milliárd galaxis közül, amelyek minden irányba terjedő hatalmas hálót formálnak. Minden egyes fénylőpont, amit most látnak, egy egész galaxis. Mindez egészen más perspektívába helyezi a mi kis világunkat.
Oké, úgyhogy mit hallottunk, hogy 8 bolygó van a naprendszerünkben. A naprendszerünk az része a galaxisunknak, ahol 200 milliárd ilyen naprendszer van, ami egy csepp a világmindenségben, az univerzumban, amelyen belül 100 milliárd ilyen galaxis van. Wow! És ott van a Hubble űrteleszkóp, aminek segítségével most vizsgáljuk a világmindenséget, és még inkább kitágítja, mert ennyit nem látunk szabad szemmel, és azt mondjuk, hogy az egek beszélik Isten dicsőségét, az ő kezének munkáját hirdeti az égboltozat. És csak hogy mennyi a csillagoknak a száma, csak még egy valaki ezt így szemléltette, hogy egy számítógép egy másodperc alatt, és hallgassd, ez érdekes, 10 milliárd műveletet tud végrehajtani, 10 milliárd számítási műveletet egy másodperc alatt, 10 milliárd számítási műveletet hajt végre. Ha csak a csillagok számlálására használnánk ezt a számítógépet, akkor ennek a számítógépnek mennyi ideig kellene számlálni az univerzumban lévő csillagokat? Ha egy másodperc, 10 milliárd csillag, 2 másodperc alatt 20 milliárd csillag, 3 másodperc alatt 30 milliárd, nem fogunk végigmenni, jó? 4 másodperc alatt 40 milliárd, 5 másodperc alatt 50 milliárd. A lényeg az, hogy 30 millió éven keresztül kellene számlálni a csillagokat ahhoz, hogy a becsült számukat utolérje. Nem csoda, hogy Ézsaiás könyvében ilyeneket olvasunk a 40. fejezetben. Azt mondja, hogy minden nép vagy minden nemzet olyan Isten előtt, mint egy csepp a vödörben. Egy vízcsepp a vödörben. Valószínű, hogy ez ennyi túlzás, már pozitív túlzás, mert nincs akkora, de most, ahogy beszéltünk ezekről a számokról, hogy minden nép és nemzet, mint egy csepp a vödörben. Minden nép és nemzet, Ézsaiás 40-ben azt mondja, hogy mint egy porszem a mérleg serpenyőn. Fogsz egy porszemet, és ráteszed a mérleg serpenyőre. Ez minden nép, minden nemzet és annak minden dicsősége Istenhez mérten, Istenhez képest. Nem csoda, hogy a Bibliának van egy ilyen kifejezése, amelyet ritkán használunk ma a kultúránkban, a közegünkben, és még kevesebb a megértésünk, és ez az a kifejezés, hogy Isten félelem. Isten félelem. Hogy Istennek a félelme legyen az életünkben. Hogy ez az, ami ott volt Mózesnél, volt egy Isten félelme, és ez nem azt jelenti, hogy be volt tojva, vagy rettegett Istentől, mert Isten szemtől szembe beszélt vele, mint a barátjával, azt mondja az írás, de mégis azt jelenti, hogy megértette, hogy Isten nem egy kis Isten, akit csak úgy zsebbe tudok tuszkolni, vagy a saját kényelmemre tudom őt használni. Ugyanez volt Ézsaiása, volt egy Isten félelme. Ézsaiás 6-ban olvasunk erről. János, amikor találkozott a feltámadott Krisztussal, a megdicsült Jézussal, akkor mint holtan rogyott össze. Wow, kicsoda vagyok én, és kicsoda Isten. Mi ellenben mondhatjuk azt, hogy nem a csillagokat szemléljük, így van? Hanem a plafont. 2,6 méter. A tévéképernyőt. 60 centi átmérő. Így van? A számítógép képernyőt. Egyértelműen javunk az életünk java részében. A számítógép képernyőt szemléljük. Ebből kifolyólag nem is gondoljuk, hogy Isten olyan nagy. Valami hasonló ehhez. Egy eléggé lezárt világban élünk, főleg itt most a civilizációnkban, ami befogja a látókörünket, és nagyon is hatással van arra, hogy hogyan gondolkodunk Istenről. Hogy hogyan gondolkodunk, hogy kicsoda ő is valójában, és milyen. Nem ámulunk el, nem csodáljuk, nem igazán imádjuk nagyon sokszor, mert nagyon sokszor kicsivel nagyobbnak gondoljuk, mint mi, egy kicsivel hatalmasabb, de nem végtelenül hatalmas Isten. És nehezen tudjuk elviselni azt a gondolatot is, fáj már az a gondolat is, hogy ezek szerint nem mi vagyunk akkor az életnek a középpontjába. Nem mi vagyunk a világmindenség középpontjába. Hogy feljön annak az eshetősége, hogy akkor ez az egész tényleg nem rólam szól. Így van? Akkor ez az egész nem az én kis életemről szól. Vagy az én kis kényelmemről, vagy az én kis vágyaimról. Nehezen tudjuk elviselni, hogy nem mi vagyunk az életnek a középpontjába. És amikor valaki emlékeztet bennünket, Isten, meg a Biblia, meg hallunk erről, hogy hé, gondolkodtál már ezen? Hogy nem rólad szól az egész? Hogy nem te vagy a középpontjában? Hogy ez nem arról szól, hogy na végre Isten feltűnt a színpadon, és hát még jó, hogy ő a világmindenség Isten, mert akkor ő tud segíteni, hogy úgy alakuljanak a dolgaim, ahogy szeretném. Na hát pont erre végre Isten feltűnt az életem színpadán. Végre megjelent, végre most már tegyen valamit az én életem színpadán Isten, alakítson valamit. Én vagyok a rendező, ő a szereplő. Én írom a darabot, ő játszon. Ja. Olyan nehéz nem így gondolkodnunk. Vagy csak nekem? Olyan nehéz nem úgy tekintenünk erre, hogy hát ez jó, hogy rólam szól. Ez jó, hogy rólam szól. Olyan nehéz újból és újból emlékeztetünk magunkat, hogy kicsoda is a mi Istenünk, és kicsoda is Isten valójában, és milyen is ő, és hogy nem ő lett én értem, hanem én lettem ő érte. Értjük? Nem ő lett az én dicsőségemre, hanem én lettem az ő dicsőségére. Nem ő lett azért, hogy az én nagyságomat megénekelje, hanem én lettem arra, hogy az ő nagyságát megénekeljem. Minden nap életünkben olyan könnyen újból és újból visszamegy a fókuszunk, a szívünk, a vágyunk. Tudod, erre az én központú életre is tulajdonképpen azt jelenti bűnösnek lenni. Tehát ez az egyik definíció a bűnnek, a Biblia szerint. Egy megrögzött, mániákus, nevetséges énközpontúság. Egy megrögzött, mániákus, nevetséges gondolkozásmód, hogy hú, én vagyok valaki. És én vagyok a rendező, és én írom a színdarabot. És emberek az életemben, dolgok az életemben, és még Isten is az életemben, hogy működjenek az én általam írt színdarab szerint. Hogy játsszák azt a szerepet, amit én nekik megírtam. Vagy nem erről szól a történelm is, kövess engem, nem erről szól a történelm is, hogy olyan nehezünkre esik ez az én központúság, és az én központúságból való szabadulás? Vagy Giordano Bruno nem megégettük? Vagy Kopernikuszt kinevettük? Mikor Kopernikusz azt mondta nekünk, hogy hé, nem körülöttetek forog a világ mindenség. Mi van? Évszázadok kellettek, míg hozzászoktunk a gondolathoz. Galileo Galilei. Azt mondta, hogy nem mi rólunk szól ez az egész. És teljes erőnkkel harcoltunk azok ellen, akik arról hívták fel a figyelmet, hogy nem mi vagyunk a középpontban. És még inkább egy mindennapi szellemi értelemben ez így van a mindennapunkban. Oké? Figyelj! Ez olyan lenne, mint hogyha tegyük fel, hogy kapnál egy statiszta szerepet egy mozifilmben, jó? Oké, kapsz. Edina mosolyog. Ő kapott. Lehet, hogy nem csak statiszta szerepet, nem tudjuk. De kapnál egy statiszta szerepet egy másfél órás mozifilmben. És ez a szerep a több jelenet között az egyik jelenetben veszel részt, és az egész filmben egy másodperc egy harmad részében lehet téged látni, méghozzá a fejedet hátulról a filmben, oké? Okay? Oké? Okay? Ismerjük a természetünket, elmegyünk megnézni a filmet. Így van? Az egészre nem figyelünk. Nem számít, várjuk azt a jelenetet, és azon a jeleneten belül az egy másodperc, egy harmad töredéknyi részét, ahol a fejünket a tömegbe hátulról meg tudjuk pillantani. És mit mondunk? Ez vagyok én! Ez vagyok én! Ez vagyok én! Okay. Hogyha ilyen nem történik elő, akkor a kisebb próbát egy fényképpel lehet megcsinálni, amikor 30-an vagytok a fényképen, a szemed rögtön azt keresi, hogy hol vagy te, így van? Hol vagyok én a fényképen? Az számít. Az a jó fénykép, amelyen rajta vagyok, és hogy hol vagyok én a fényképen? És én mit csinálok? Oh, milyen arcot vágok? Ah, ez jó, jól nézek ki a fényképen. Okay. Megrögzöttség. Nevetséges. Nevetségesek vagyunk. Így van. Ha-ha. Ha-ha. Csak nem annyira nevetséges. Oké? Okay? Nem annyira vidám ez, de és aztán fogod, és kibérelsz egy mozitermet. Meghívod a családodat, barátaidat, ismerőseidet, és azt mondod, hogy gyertek, egy filmet fogunk nézni, mely rólam szól. Oké? Okay? Mely rólam szól. És megy a film, és ott vagy te egy másodperc, egy harmad töredékében, a fejed hátulról, tudod, és megpróbálod, mert így gondolod, hogy ez rólad szól. És aztán ez a te filmed, így van? Ez a te filmed. Megőrültél? Ez nem a te filmed. Ez nem a te filmed. Akármennyire szeretnéd azt gondolni, hogy ez a te filmed, ez nem a te filmed. Akármennyire is bizonyítod a barátaidnak, ismerőseidnek, hogy ez a te filmed, és egyébként jó színű volt a hajad, és jól volt fésülve, csak a részleteket nem látják, és nem, ez nem a te filmed. Ez soha nem lesz a te filmed, sem nem az én filmem. Oké? Okay? És ilyenek vagyunk mi az életünkkel, hogy van egy film, és ez Isten filmje. Ez Istennek a filmje. Oké? Okay? Ez az ő története. De sokan hívők illúzióban vagyunk. Illúzióban szenvedünk, és úgy éljük át életünk moziát, vagy az életünket, mintha ez rólunk szólna. Megvan? Úgy éljük át, mintha ez rólunk szólna. Közben nem rólunk szól. Nem is a mi filmünk. Oké? Okay? Hanem kiről szól? Hogy néz ez ki? Úgy néz ki, hogy Isten úgy döntött, hogy teremt. És megteremtette a világot. Isten teremtett mindent. Ez az ő filmje. Aztán az ő teremtményei, az ember úgy döntött, hogy a teremtője ellen fordul és fellázad ellene. Oké? Okay? Nem voltunk ott a teremtésnél. Ott voltál? Nem. Nem. Te döntötted? Nem. Oké? Okay? Ezután Isten később kiválaszt egy idős házaspárt, Ábrahámot és Sárát, hogy ő rajtuk keresztül meg fogja áldani a föld minden nemzetét, az ő utódukon keresztül majd egy nap. Isten választotta ki őket. Aztán Isten kiválaszt bírákat és prófétákat, és elküldi, hogy szóljanak az ő népéhez, akik nem akarnak engedelmeskedni neki. Még mindig nem vagy ott benne. Én se. Oké. Okay. Aztán végén Isten elküldi a saját fiát, aki 33 és fél évet él itt, és a legvégén meghal a kereszten a bűneinkért, feltámad a halálból, és visszamegy az atyához. Még mindig nem jött a mi részünk. Oké. Okay. Ezután a film legvége pedig hol fejeződik be? A trónteremben. Ezt mondja a Biblia. Jelenések könyvében, 4. és 5. fejezetben, ahol van egy trónterem, ahol Isten ül a trónon, ahol minden teremtmény, minden lény imádja őt, dicséri őt, magasztalja őt, mert ő egyedül méltó a dicséretre, imádatra, magasztalásra. Mert az egész őról szól, mert ő mentett meg bennünket, ő váltott, ő halt megértünk. Az egész őróla szólt az elejétől a legvégéig. Ez az ő filmje. Ő a főszereplő. Hogyan élhetjük mégis az életünket úgy, mint hogyha rólunk szólna? Nem? Tehát ez a... Hogyan élhetjük mégis úgy az életünket, mint hogyha ez az egész rólunk szólna? Ezt hívja egyébként a Biblia a hamiság rejtélyének, vagy a bűn rejtélyének. Ezt nehéz felérni. De nagyon hajlamosak vagyunk rá. És nagyon lehetséges, hogy így éljük. És nagyon lehetséges, hogy azt az egy másodperc, egy harmad részét, az egészet úgy éljük, hogy minden rólunk szól. És az egész rólunk szól, És most örülök, hogy Isten végre színpadra lépett, mert egy kicsit ki tud segíteni az én céljaimban, elképzeléseimben, vágyaimban, álmaimban. Oké, úgyhogy amit szeretnénk tenni az, hogy két alkalmazást adunk ennek a bibliai világképnek, vagy Isten nagyságának az alkalmazása az életünkben. Oké? És az első kis alkalmazás az az, hogy ha tetszik nekünk, ha nem, túl kell tenni önmagunkat önmagunkon. Nem könnyű. Ugye nem lehet, hogy most túlteszem, de 50 perc múlva már megint visszajöttem. Visszajött a főszereplő. Ta-da-da-da! Így van? A főszereplő már megint itt van. Így van? Tehát túl kell tenni önmagunkat önmagunkon. És ez brutálisan hangzik, nem? Tehát ez brutálisan hangzik, hogy figyelj, bármid van. Tegyük fel, hogy itt ülsz, és rendben vagy. Van. Rendben vagy anyagilag, rendben vagy egészségileg, rendben van a családod, rendben vannak a dolgaid, többé-kevésbé, alapvetően rendben vagy. Oké? Vannak ilyenek köztünk, csak mellesleg. És miről szól ez? Kiről szól ez? Oké? Kiről szól ez? Ha rendben vagy, ha jól mennek a dolgaid, ez nem rólad szól. Azaz egy másodperc, ez nem rólad szól. Akkor ez hogy szóljon neked arról, amiről a film szól, amiért te benne vagy a filmben? Tudod, hogy szóljon arról az Istenről, akinek hálásak lehetünk mindenért az életünkbe, akitől minden egészségünk, minden anyagi javaink, minden gondoskodásunk van, ez őróla szól. Ez őróla szól. Minden anyagi javunk, minden biztonságunk, minden egyes dolog, amit ő nyújtott, az őróla szól. Hagyd dicsérje őt, hagyd magasztalja őt, hagyd reklámozza ez őt. Értjük? Nem magunkat. Mert én... Hagyd reklámozza őt. Mert ezért vagyunk, erre vagyunk, Isten reklámozására. Oké? Mert nem mi találtuk ki magunkat, nem mi hoztuk létre magunkat, nem mi gondoskodtunk magunkról. Oké? Most itt vagy, és anyagiakban, békafeneke alatt vagy, egészségben, nehézségekben, próbákban, és azt mondod, hogy az én dolgaim bizony rosszul mennek. És ebben is csak úgy, ahogy az előbb, túl kell tenni önmagunkat önmagunkon. Igen, hallgatok, igen, figyelek. Igen, nyitva vannak a füleim. Mert Isten ilyen. Hallgat és figyel, és nyitva vannak a fülei, és beszélhetünk hozzá. De a nap végén nem rólad szól ez sem. Nem rólad szól. Jakab ezt úgy fejezi ki, Jakab első fejezetében, hogy dicsekedjen az alacsony sorsú férfi az ő nagyságával. Hogy ő Istenben nagy. Hogy ő a király gyermeke. Értjük? Minden egyes dolog az életünkben. Azért van, hogy arról szóljon, aki a rendező, és akiről a film szól a főszereplő. És nem tudom, hogy vagy ezzel, de tudod, nagyon rövid az időnk, hogy kiálljunk a színpadra egy üzenettel. Annyira rövid ez az idő, ez egy másodperc, egy harmad töredéke. Ennyi, és vége. Jakab ezt úgy fogalmazza meg 4. fejezet 14-ben, hogy az életünk mint pára elszáll. Oké? Ézsaiásban ez úgy van megfogalmazva, hogy ez olyan, mint a polyva. Oké? Amikor kicséplik a búzát, és ott van az a külső kemény héj, ami könnyű, és rászállsz, és elmegy, azt mondja, hogy az életünk ilyen. Elment. Olyannyira, hogy 50 év múlva legtöbben, akik itt vagyunk, már nem is fog senki emlékezni ránk. 50 év múlva. Kiről szól az életed? Kiről szól? Miről szól? Tudod, hogy 50 év múlva, 100 év múlva, 1000 év múlva, 100 000 év múlva, 1 milliárd év múlva, ugrottam, 1 millió év múlva, milliárd év múlva, trilliárd év múlva, nem igazán fog számítani, hogy milyen autót vezettél, nem igazán fog számítani, hogy milyen munkahelyed volt, nem igazán fog számítani nagyon sok dolog, ami ma az egész életünket úgy betölti, olyan módon megragadja a fókuszunkat, olyan módon megragadja a szívünket, hogy fel se tudjuk tenni azt a kérdést, hogy kicsoda Isten, és hogy én itt vagyok az élet színpadán ezen rövid idő alatt, és mihez kezdjek az életemmel. Elmegy. Ez a brutális valóság. Brutális valóság. Tűnődöm, hogy 50-70 évvel ezelőtt ilyen családtagjainkat fel tudjuk-e sorolni. Családtag, nem idegen, családtag. Fogalmunk sincs, hogyha nagyon megerőltetjük magunkat, de nem gondolunk rájuk. Nem. A Biblia, Isten szava leszögezi ezt a tényt, hogy az élet rövid, és Isten céllal adta ezt, ő az élet szerzője, és az egész film ez Isten filmje, és jobb, hogyha ezt a rövid életünket a legjobban kihasználjuk. És úgy tudjuk legjobban kihasználni, hogyha ő maga van a középpontban. És mivel ez újból és újból nehézséget okoz nekünk, ezért újból és újból szükségünk van emlékeztetőre, és magunkat emlékeztessük. Mert egyébként illúzióban élhetünk. Tudod, mi az az illúzió? Tudod, az az, hogy illúzióban vagyok. Azt gondolom, hogy a célok, amiért küzdök, amiért hajtok, a problémáim, a nehézségem, a jó dolgaim, teljesen mindegy, ezek a kőkemény valóság. Közben nincs. A jó dolgok sincsenek, meg a rossz dolgok sincsenek. Milyen perspektívába teszi ez azt, hogy mondjuk valaki megbánt téged. Vagy úgy érzed, hogy valaki megbánt. Vagy úgy véled, hogy valaki megbánt. Milyen perspektívába teszi ezt? Érdemes sértődékenynek lennünk az életünkben? Érdemes sértődékenynek? Elszaladt. Köszönjük szépen. Eredmény. Végig sértődékenykedte az életét. Ennyi volt az ő színpadra lépése, erről szólt az ő élete. Érdemes, amikor bántást kaptunk, vélt vagy valósat, érdemes meg nem bocsátani, haragot tartani, melengetni a szívünkben, akár a gyűlöletet, vagy a visszavágást. Érdemes? Hogyha tényleg ennyi az egész, akkor lehet, hogy ezt is más perspektívába kell tennem. Lehet, hogy tényleg igaz az, amit Isten mond, hogy bocsássak meg gyorsan. Tényleg igaz az, amit Isten mond, hogy ne aggodalmaskodjak az életem felől. Szívesen bevezetni, még inkább most benneteket így a Bibliába. Mert például mikor Isten arra buzdít bennünket, hogy örüljünk az Úrban, és hogy örvendezzünk az Úrban szüntelenül. És aztán, mikor arról beszél, hogy ne aggodalmaskodjunk az életünk felől, a két vers közt van egy ilyen kis mondat. Az Úr közel. Látjuk az érvelést, hogy felesleges agyon rágnunk magunkat az életünk felől, felesleges sértődékenykednünk, mint hogyha mi rólunk szólna minden, felesleges depnyóskodni. Most depnyóskodásról beszélek, jó? Tehát ez egy, tudom, hogy nem egy orvosi kifejezés, de tudod. De most arról beszélek, amikor csak úgy könnyen megengedjük azt, hogy saját magunkat sajnálgassuk, sebeinket nyalogassuk. Úgy nézett rám az az ember ott a gyülekezetben. Te nem tudod elképzelni. Te nem érted azt a kint. Hogy van tovább? Nem tudjátok tovább mondani? Azért szilveszterkor jól ment itt a csapat egy részének. Te nem érted. Érzed? Aztán kint nem voltál. Féltékeny soha. Így van. De jó. Életérzés. Magyar életérzés. Vagy emberi életérzés. És köszönjük szépen, viszlát, ennyi volt a... Ha tudom, hogy ennyi, akkor valami komolyabbat is beleviszek. Ha tudom, hogy tényleg ennyi. Még el se kezd, azt hittem ez a bemelegítés. Azt hittem ez a főpróba. Nem? Itt nincs főpróba. Ez már a színdarab. Ez már a meccs. Ez nem a bemelegítés. Hát nekem nem mondták. Úgyhogy nyalogatjuk tovább a sebünket. De már... Majd senkit nem érdekel, mert ott vagyunk a függő mögött. Tudod mit? Én szerintem legtöbben, akik itt vagyunk, azt fogjuk mondani, bárcsak valaki mondta volna nekünk, hogy tényleg ez csak ennyi és ilyen hamar elszáll. Bárcsak tényleg mondta volna valaki, hogy hé ember, ébredj már fel, kelj már fel! Tudod? Ez most már maga a színdarab, és ez már élesbe megy. És mindjárt vége. És nem is tudod, hogy mikor van vége. Nem is tudod. Olvastam egy történetet egy hívőről, aki egy temetésen beszélt. És beszélt arról, hogy ennek az életnek, mert aki meghalt, az elég hirtelen ment el. Ennek az életnek bármikor vége lehet. Ezért fontos, hogy Istennek adjuk az életünket, és hogy az ő iránymutatása szerint éljünk. És megkérdezte, hogy ti készen vagytok erre? És aztán leült, és meghalt. Leült, és ledőlt a székről, és meghalt. Megpróbálták újjáéleszteni. Nem is ér. Ez a leghatásosabb üzenet. Ebben a témában. Hamar vége van az életnek. Megmutatom! Okay. Értjük, hogy azt fogjuk mondani, hogy bárcsak valaki odajött volna, és azt mondja, hogy ember, megőrültél? Egy lövésed van, és ez most van. Ember, megőrültél? Ez nem újból és újból adott esélyekről szól, ahol újból és újból is játszhatjuk a játékot, és vehetjük félig komolyan, vagy negyed komolyan, vagy csak szórakozhatunk. Ennyi! Ember megőrült, aztán persze emlékezni fogunk, hogy Isten emlékeztetett bennünket erre, sok módon. És aztán pedig azért fogjuk venni a fejünket, hogy miért nem gondoltam, hogy egyáltalán ennek esélye van, amiről ő beszél. Hogy lehet, hogy úgy lesz. Mert bizony úgy lesz. Oké, úgyhogy túl kell tenni önmagunkat önmagunkon. Nem mi rólunk szól ez. Jézus egyébként szüntelen erről beszélt. Mikor arról beszélt, hogy megtagadni magunkat, felvenni a keresztünket, őt követni, arra azt mondja, hogy ember, túl kell tenni magadat a dolgokon. Túl kell tenni, hogy nem te vagy a kiskirály. Nehéz túl tenni magunkat, hogy nem mi vagyunk a kiskirály, hanem hogy Isten a király. Oké? Okay? És a másik alkalmazásunk erre nézve, feltenni azt a kérdést, hogy mi akkor az én szerepem az ő történetében. Tényleg feltenni azt, hogy mi a szerepem Isten történetében. Tehát az az egy másodperc egy harmada. Töredék része. Miről szóljon ez? Isten, ha ez a te történeted, és én benne vagyok, akkor mit szántál számomra? Te vagy a rendező, te osztod a szerepet, te osztottál nekem egy szerepet. Téged kérdezlek meg, mi a te szereped számomra a te történetedben? Oké? Okay? Nem az, hogy mi Isten szerepe számomra az én történetemben, nem ez a kérdés. Úgy növünk fel, az anyatejet szopálva, tudod, szívva magunkba, hogy mi vagyunk a kisisten. Ez az én történetem. Anya, apa, ti azért vagytok, mert nekem jó legyen, és megértjük, ez rendben van ott, azon a szinten. De mikor 50 évesek vagyunk, és ez a szint, akkor ez már nincs rendben. Mindenki azért van, és Isten is én értem van. Az én dicsőségemért, az én célomért, az én álmomért és vágyamért. Nem. Az ő terve volt, hogy én legyek, mi az ő célja én velem is. Igazából, mikor ezt a szótról beszélünk, vagy erről a kifejezésről, hogy elhívás. Ez egy nagy szó. Mert ez arról a hitünkről beszél, hogy minden egyes embernek van egy elhívása Istentől, vagy minden egyes embernek van egy elhivatása Istentől. És persze ez nem feltétlen egyszer, valamikor, valami nagy dolgot fogok tenni, nem feltétlen így néz ki, hanem ez már most megvan. És ez, ahogy ő vele jársz, és ő vele tartjuk alázatban őt úgy, hogy kijövünk a középpontból, és megengedjük, hogy ő legyen a középpontban, ő vele járunk, és keressük az ő akaratát, ő vezet ebben. De az, hogy fel se tesszük a kérdést, vagy az, hogy el se gondolkodunk rajta, ez eléggé illúzióban való élet. Ez eléggé, tudod, mint hogyha alvajárók lennénk. Tudod, mi a szerepem, Isten, a te nagy történetedben? Tudod, azért vagyok itt, hogy egy önző életet éljek, amely én magamról szól, vagy azért vagyok itt, hogy egy szolgáló életet éljek. Azért van Isten, hogy az én rabszolgám legyen, vagy azért vagyok itt, ahogy az új szövetség újból és újból mondja, hogy az ő rabszolgája legyek. Az ő szolgája. Itt ebben a világban. Mert az életünk rövid, és gyakran, váratlanul ér véget. Úgyhogy fel kell tennünk a kérdést újból és újból, hogy hogyan hozhatom ki a legtöbbet az életemből. És tudod mit? Meg vagyok róla győződve, hogy a legtöbbet úgy tudod kihozni a te életedből, hogyha Istent kérdezed azon szerep felől, elhívás felől, amit ő szánt számodra. És egyébként pásztorként és a pásztorodként ez az én legnagyobb elhívásom. Hogy te megtaláld azt a szerepedet, azt az elhívásodat, elhivatásodat, hivatásodat, amit Isten szán számodra az életed során. De ezt én nem tudom megmondani, mi ez. Fogalmam sincs, mi ez. Örülök, ha tudok én is kapaszkodni. Tudod, örülök, ha én meghallom. Tudod, hogy ne az legyen, hogy meghallottam valamikor x évvel ezelőtt, aztán most egész jól el vagyok önmagammal telve, és most már Isten vezet. Ne. Oké? Okay? Ugyanígy számodra. Isten, mi a te szereped a te történetedben, számomra. A kép ez az, így van, mint a hallottuk egy üzenetben a kozmikus DJ. Isten a kozmikus DJ, és ő adja a zenét, és tudod, behív bennünket egy táncra. Tudod? De nyilván az üzenetünk szempontjából jobban, hogy ő a kozmikus történetíró. És tudod mit? A nap végén, most is, de a nap végén csak egy történet van a világegyetemben. Nincs több történet, nincsenek párhuzamos történet, nincs, hogy hát Isten történet, a nagy történet, de ott van az én kis történet. Nincs kis történet. A legvégén csak Isten története van. Igen. És amikor az ő történetében én az ő szerepírásának alávetem magam, és elfogadom azt a szerepet, amihez alázat kell, keresem, amihez buzgóság kell, kapcsolatban vagyok vele, és meg akarom őt hallani, amihez kapcsolat kell. De amikor ezt teszem, akkor figyelj, akkor az egyetlen történetben, ami van és lesz ezen a világegyetemen, nekem részem van benne, és neked részed van. Amikor azonban nem, akkor az egyetlen történetben, ami van, abba nincs részem. Oké? Nincs részem. Mert, tudod, erről beszél sok biblia vers, hogy a nap végén ott lesz az a nap, amit Krisztus ítélőszékének hívnak a hívő számára. A fehér trón ítéletnek hívnak a nem hívő számára. És a nap végén a hívőnek is az élete tűzben lesz megpróbálva. Ez 1 Korintus 3. 12-től 15-ig utána tudsz olvasni. Róma 14-12 erről szól. 2 Korintus 5, 9-10-11, ezek mind erről szólnak. Hogy tűzben meg lesz próbálva. Ha valaki épített rá, ismétek jó néhányan a részt, mit mond? Fát, szénát vagy pozdorját. Megég. Vége. És az örökké valóságban nincs, amit épített. Nincs. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy, hogy 70 évig, 80 évig, 90 évig, 100 évig. Semmi. Semmi. Mintha semmi. Ő maga azonban megmenekül, mint egy tűz által. Ezt mondja az írás, és 1 Korintus 3, el tudod olvasni. Azaz arról beszél, hogy a hívő megmenekül, mert Jézus megváltotta őt, de az egész semmi. A szerep lett volna, de nem lépett bele. Nincs benne a sztoriba. Nincs benne a sztoriba. Az egyetlen sztoriba, az egyetlen történetben, ami valaha létezik ezen a világegyetemen. Mert nincs más dal. Nincs más dal, csak Isten dala. Nincs más történet, csak Isten története. Nem is lesz más, nem is volt más. És a legvégén, mikor a trónteremben vagyunk, ez nagyon nyilvánvaló. A Biblia használja ezt a kifejezést sokszor. Azt mondja, hogy a végén helyük sem lesz. Dolgoknak, amik nem Isten szerepében voltak benne, szereposztásában voltak benne, nemhogy nem lesznek azok a dolgok, helyük sem lesz. Értjük ezt a kifejezést? Dánielben használja ezt, Jelenések könyvében. Mindig használja ezt, nem lesz helyük. Nincs. Nem olyan, hogy így van. Tehát milyen az, amikor fogom és ezt letépem. Ezt letépem, és aztán marad egy-egy csík, marad egy-egy papírdarab. Akkor azt mondom, hogy itt volt egy csodálatos poszter, vagy plakát, vagy akármi. Látom. Nem tudom, hogy milyen szép volt, de látom, hogy volt. Milyen, amikor helye sincs. Senki nem tudja, hogy volt-e valaha. Hogy volt-e valaha. Ez az, erről beszél a fehér trón ítéletnél. amikor helyük sem lesz azoknak, akik elutasították a mindenható Teremtő Isten végtelen kegyelmét Jézusban, ami azt mondja, én megbocsátom bűneidet, én megmentelek téged örökre, ne utasíts el engem. Azt mondja, helyük sem lesz. A hívők, meg megértjük, hogy nekünk lesz helyünk, akik hittünk Jézusba, Jézus miatt, nem magunk miatt, Jézus miatt. De bármi, amit tettünk, annak nem lesz helye. Mert megég. Megég. Oké? Okay? Úgyhogy tudom, hogy egy kicsit súlyos a téma, de szerintem nem fogjuk bánni. Nem fogjuk, hálásak leszünk. De nem fogjuk bánni. Lehet, hogy azt fogjuk bánni, hogy nem többször beszélgettünk ilyen dolgokról. Értitek? Nem többször volt ez a... Tudod? Fenékberúgás. Önmagunknak. Tudod? Emlékeztetés. Hé! Hey. Ne. Ahol kiröhögjük magunkat. És azt mondjuk, ha. Oké? Okay? Ha. Te azt hitted, hogy ez a film, ez rólad szól? Összehívtad a barátaidat, szomszédaidat, ismerőseid, családtagjaidat? Úgy mentél végig, hogy ez mentél be a moziterembe, hogy ez rólad szól? Oké? Okay? Imádkozzunk. Atyánk, mindenható, teremtő, csodálatos Isten, imádunk téged ma reggel. Köszönjük neked, hogy újból emlékeztettél bennünket. Újból emlékeztettél bennünket a te nagyságodra, újból emlékeztettél bennünket a te végtelen, lenyűgöző mi voltodra. Köszönjük, hogy a teremtett világ emlékeztet bennünket, a csillagok emlékeztetnek. Az égbolt erről beszél. És áldunk téged ezért. És most emlékeztettél bennünket arról, hogy kicsodák vagyunk mi, hogy megemlékezel rólunk. Hogy mi részünk kicsi, hogy nem rólunk szól. És szeretnék imádkozni most azokkal, akik, hogyha itt vagy köztünk, és még nem fogadtad be a mindenható Istennek a ajánlatát, nem fogadtad el Jézusban, az ő kinyújtott kezét, hogy ő megbocsátja a bűneidet, hogy ő a gyermekévé tesz téged, még soha nem mondtál neki igent, akkor szeretnék imádkozni, és igent mondhatsz neki ebben, ezzel az imádsággal. Mondasz neki, hogy Isten ég és földnek a királya. Elismerem, hogy eddig úgy éltem az életemet, hogy nem te voltál a középpontban, mintha rólam szólna. Köszönöm, hogy Jézus Krisztus értem jött el, és az én bűnömet, lázadásomat és bűneimet ő maga vitte a keresztre. Ő bűnhődött értem. Harmadnap feltámadt, hiszem ezt, és ő ma él. Kérlek, bocsáss meg, Uram, az én lázadásomat. Bocsáss meg az én nagyképűségemet, te előtted. Ami lehet, hogy emberek előtt nem lenne nagyképű, de te előtted az. Bocsáss meg. Elfogadom a kegyelmedet, elfogadom a bűnbocsánatodat, elfogadom a szeretetedet. Szeretnék hozzád tartozni örökre, Jézus által. Hogyha ez a te imádságod, úgyhogy még soha nem mondtad ezt Istennek, akkor fejek meg vannak hajtva, pillanatra csak emelt fel a kezed, utána le is teheted. Csak egy jelzés, köszönöm. Bárki más, csak egy jelzés, utána le is teheted. Isten, szeretnék megbékülni veled, szeretnék bocsánatot kérni, szeretném elfogadni a te kinyújtott kezedet. Bárki más nyugodtan, utána le is teheted. Jó, köszönjük neked, Urunk. És aztán számunkra hívők számára egy ima. Hogyha valamilyen módon úgy érzed, hogy ez az üzenetben Isten, vagy Isten ezen az üzeneten keresztül megszólított, két válladra tette a kezét, és megrázott, és azt mondta, hogy ébredj már fel, ébredj már fel, ébredj már fel. Gyere velem. Add át az életed nekem. Bízz bennem. Ne csapd be magad. Akkor válaszolj Istennek. Most, imádságban. De ma délután, holnapi nap során, folytatva ezt a válaszadást, mondd azt neki, Isten, mi az én szerepem a te történetedben? Szólj hozzám, mondd el nekem, nekem akarod elmondani. Hagyj legyen közel és egyre közelebb a veled való kapcsolatom. Hogy megismerjelek és meghalljam a te szeretetteljes vezetésedet. Urunk, mert nem akarjuk úgy élni az életünket, hogy elpazaroltuk. Nem akarjuk úgy élni, hogy a legvégén semmi nem marad meg, csak épp, hogy eliszkolunk és megúsztuk. Szeretnénk mi is telitorokkal, ezzel az egy dallal együtt zengeni, énekelni, mert egy dal van ebben a történetben, kivenni a mi részünket, mert egy történet van. Szeretnénk mi is csatlakozni a mezőkhöz, a fákhoz, a növényekhez, a madarakhoz, a tengerhez, a csillagokhoz, az angyalokhoz. És megyünk feljebb a teremtés rangjába, így van? És az emberhez, a megváltottak seregéhez, mely elismeri, hogy egyedül te vagy méltó, egyedül te vagy dicséretre, csodálatra méltó, mert megváltottál bennünket Jézusnak a vérén, és tettél minket gyermekeiddé, és papokká, és királyságoddá tettél bennünket. Áldunk téged, magasztalunk, hagyd szóljon az életünk erről. Mindenki azt mondta, hogy ámen, ámen. Hallgassuk meg ezt a dalt.
Magas hegytetőkön és a tenger mélyén a teremtés fenségedről beszél. Őszi színek között, a tavasz illatában, minden teremtmény szívében zendül egy dal. Ezt harsogják, oly lenyűgöző, fel nem mérheted, te alkottad a sok csillagot, mind ismered. Fenséges Isten vagy, oly hatalmas, oly végtelen, alázattal térde, most magad, így valljuk meg. Fenséges Isten vagy. Kijelölte ki útját a villámoknak, és kitölti meg hóval a felhőhadat. Kiadott a napnak meleg éltetőt,
Isten áldjon benneteket, el vagyunk bocsátva.